Hogyan lesz egy tolmácsból konyhai gépeket forgalmazó cég tulajdonosa? Miként lehet egy erősen férfias szakmában nőként érvényesülni és felépíteni egy komoly üzleti vállalkozást? Egyébként hol tart ma az ipari konyhás piac Magyarországon, és mik a fejlődési lehetőségek? Ezekről beszélgetünk, vagy ezekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Kertész Mirjam, a Coninvest ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, köszöntöm a hallgatókat.
Konyhatechnológia, belső építészet, illetve szervizszolgáltatás az, amivel foglalkoztok, most már több mint 30 éves a cég, ami azt jelenti, hogy most már ugye nagy üzemi konyhák kiépítésének munkálatait vállaljátok, te irányítod ezt a területet ipari környezetben, ami nagyon fontos dolog, de én úgy tudom, hogy építetek konyhákat, vagy építettetek konyhákat iskoláknak, óvodáknak, szállodáknak, Michelin csillagos éttermeknek, tehát hogy eléggé szerteágazó a tevékenység, amivel foglalkoztok. És amiért ezt elmondtam, hogy első hallásra azért ez nem egy kifejezetten nőies terep, vagy nem annak mondható. Jól tudom, hogy sokáig egyedüli nő voltál az ipari konyhás piacon itthon?
Igen, igen, még ma is sokszor csodálkoznak, amikor bemutatkozom. Egy-kettő hölgy volt még így a szakmámban, akivel találkoztam, aki hasonlókkal foglalkozott, és tényleg nagyon szerteágazó, mert mindenhol étkeznek, esznek az emberek, tehát ahogy említetted, intézményektől, tehát bölcsöde, óvoda, iskola, kórház, egészségügy, gyári menzák, erre nagyon szakosodtunk, talán a nyelvtudás miatt, mert hogy a külföldi menedzserekkel mekkorán direktben, egyenesben tudtunk kommunikálni, illetve a vendéglátás minden szegmense, egészen föl a csillagos egekig, a Michelin csillagos konyhákig. Igen, minden megtalálható a portfóliónkban.
Mennyire izgalmas ez a világ? Te beleszerettél egyébként így menet közben az elmúlt 30 évben?
Hát roppant izgalmas, különben nem csinálnám ilyen áhítattal, meg átadással, meg lelkesedéssel. Nagyon izgalmas.
A beszélgetésünk elején felvetettem, hogy hogyan lesz egy tolmácsból konyhai gépeket forgalmazó cég tulajdonosa, és nekem nagyon izget, hogy hogyan csöppentél bele ebbe a világba, mert hogy azt biztosan tudom, hogy 23 évesen harmadéves főiskolásként vágtál bele.
Igen, pontosak az információid. Pontosak az információid. Igen, tényleg tolmácskodtam főiskola alatt mellett, és az egyik ügyfelem elszámolási kényszerből szinte rákényszerített, hogy jegyezzek be valamilyen cégformát, hogy számlázni tudjam a szolgáltatásokat, és az egyik ügyfél adott át a következő ügyfélnek, többnyire olaszokkal foglalkoztam annak idején, olaszok árasztották el fővárosunkat, meg az országunkat, mindenféle volt, kerestek itt bérmunka lehetőséget, gyárat akartak építeni, terméket hoztak, terméket vittek, és az egyik ilyen ügyfelem egy ipari hűtőkamrákat előállító cég volt, akinek meg kellett szervezni az első megjelenését Magyarországon, a Hoventa kiállításon, akkoriban még így hívták a Hungexpo területén, és kitettük szépen díszesen a táblát, hogy ez a cég magyarországi forgalmazót keres, de hát nem forgalmazók jelentkeztek, hanem nagy érdeklődés jött, és Kelény úr a Szamos Marcipántól megjelent ott szó szerint egy zacskó pénzzel, hogy az olaszok tudnak-e neki speciális csokoládé tárolására alkalmas hűtőkamrát építeni. Hát tudtak, és kérdezte Kelény úr, és ki fogja ezt felszerelni nálunk? Pilisvörösváron, igen, és az olasz csak így fordult egyet, rám nézett, hogy hát majd Mirjam intéz mindent. Innen indult.
Tehát akkor ez, mondhatjuk azt, hogy azért ez mély víz volt.
Nagyon.
És talán nem is erre a pályára készültél,
nem? Én ebből egyáltalán nem akartam foglalkozni, igen.
És mire készültél?
Jött az első hűtőkamra, jött a következő hűtőkamra, még egy hűtőkamra, és a következő kiállításra már konyhagépeket is küldtek. Megkérdezésem nélkül, és egyszerűen az egyik eseményből estem bele a következőbe, és sodortak tovább az események, és lettünk azzal, amik ma vagyunk. Hogy mire készültem? Hát szerintem én külföldre készültem.
Tehát volt egy erős nyelvtudásod,
igen.
Beszéljünk majd arról is, hogy miért, és azt gondoltad, hogy majd külföldön fogsz kereskedelemmel, vagy teljesen más területtel
igen,
foglalkozni?
Igen, nagyon sok fiatal annak idején, meg még sajnos ma is külföldre készültem, hogy majd visszamegyek. Én ott nőttem föl, tehát a szüleim elmentek Magyarországról, én ott születtem, én ott nőttem föl, az öcsém is ott született.
Tehát Olaszországról beszélünk?
Ó, ennél sokkal komplikáltabb, meg izgalmasabb. Svédország, Németország, Olaszország.
Tehát egy teljesen ilyen multikulturális környezet beszélünk.
Ez egy óriási előny, akkoriban gyerekként nem így éltem meg, mert a hovatartozás hiányát éreztem, mert mi vagy? Európai vagy. Kicsit ez, kicsit az, kicsit amaz, de nem igazán egyik sem.
És ez most már sokkal természetesebb, meg elfogadottabb, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt.
Hát akkor még furcsa volt, igen. Én nagyon hálás vagyok Magyarországnak. Akkor ugye akaratom ellenére jöttek haza a szüleim, 14 voltam. De én nem vagyok benne biztos, hogy Nyugat-Európában ilyen céget tudtam volna építeni. Kellő helyen, kellő pillanatban.
Igen, szokták mondani, hogy jókor kell lenni jó helyen, és azt mondod, hogy akkor több országban is éltél, illetve több helyen nőttél fel. Van extra kötődésed valamelyik országhoz, akár Olaszországhoz? Mert ugye az olasz.
Németországhoz, meg Olaszországhoz, igen. Igen.
És melyik világban mi volt az, ami vonzó volt számodra, amit akár esetleg magadévá tettél, mint szemlélet, mint hozzáállás a világhoz, és ami később azzá formált, aki
igen,
vagy.
Igen, nem elég megtanulni egy nyelvet, tehát átvenni, átélni egy népnek a kultúráját, a mindennapjait, egészen más, hogyha ott a helyszínen történik, és beleivódnak az emberbe azok az apró rezenetek, mozdulatok, hogyan étkezünk, hogyan viselkedünk, hogyan telefonálunk, hogyan köszönünk, hogyan gondolkodunk, hogyan viszonyulunk bizonyos helyzetekhez. Ez egy óriási előny volt nekem az életemben, hogy amikor most már megrendelőim nagy, óriási, nagy német autóipari vállalatok menedzserei, nem csak az ő anyanyelvükön, hanem az ő gondolkodásmódukon tudok velük tárgyalni. Teljesen más helyzet, mint amikor valaki tolmácson keresztül, vagy angolul.
Tehát nem elég a nyelvtudás, meg kell érteni a gondolkodásmódot is, ami
szerintem
adott esetben
igen.
Teljesen más,
szerintem
azt mondod.
Igen.
Kapsz visszajelzést erre, hogy...
Hát még mindig elcsodálkoznak, hogy hol tanult meg ilyen jól, meg hogy akcentusmentesen, meg hol élt, meg hogyan.
Hány nyelven beszélsz?
Négy.
Négy nyelven.
Négy. Megtanultam mellé meg egy-kettőt, de négyet, amit tehát szerintem anyanyelvi szinten.
Az olasz, angol,
igen.
És a magyar.
Igen.
És van kedvenc országod egyébként?
Nagyon szeretem Olaszországot, próbáltam ott élni felnőtt fejjel, visszajöttem Magyarországra, amikor születtek a gyerekeim. Azért ott még teljesen más, sok minden megváltozott az elmúlt 20 évben, de azért a nők, az asszonyok szerepe teljesen más. Nagyon érdekes, ez egy, belemehetünk ebbe a témába.
Egy picit beszéljünk erről is.
De szerintem a határvonalat a vasfüggöny húzta meg, hogy Kelet-Európában teljesen normális volt, hogy az asszonyoktól, nőktől pici csecsemőkorban a babát elvették, napközben megőrizték, és mentek vissza dolgozni. És teljesen elfogadott, hogy egy nő magas behoztású nagy vállalat vezetői szintig feldolgozta magát. A legjobban akkor döbbentek meg az olaszaim, még 1980-as évek végét, 90-es évek elejéről beszélek, mikor időpontra vittem őket, hogy megyünk a bankba. És egy főosztályvezető hölgy fogadta őket, és vártak, mert azt hitték, a titkárnő hozta a kávét, és vártak, és nem kezdtek el tárgyalni, mert hogy a bankár csak egy férfi lehet, tehát meg fog jönni a bankár. Mire elmagyaráztam nekik, hogy nem, itt legfelső szinten vagyunk, és megfelelő helyen, hát ez nehezen. Most már sok minden megváltozott, de akkoriban még nehezen fogadták.
Ezt egyébként most már ugye cégvezető vagy, felépítettél egy nagyon komoly céget, érezted adott esetben, bizonyos helyzetekben a saját bőrödön, mert hogy ahogy említettük, 23 évesen, szőke fiatal, csinos nő, 23 évesen, még be se fejezte az egyetemet, és már benne van az üzleti életben, a körforgásban, és nyilván utána sok évnek kellett eltelnie, hogy te magad is adott esetben olyan fellépéssel úgy álljott, hogy de hát engem el kell, hogy fogadjatok.
Igen, nagyon fiatalon emlékszem, hogy a fő gondom aggályom az volt, hogy idősebbnek látszak. Ezt ugye tudod átszázni egy kicsit kosztümökkel, magas sarkúval, csinos ritiküllel, táskával, aztán túllépsz ezen a 30-as, 35-40-es határvonalon, és el tudod engedni ezt, és visszamész lapos cipőt, farmer, sportos öltözet, és már megjön az önbizalmad, de hát meg egy férfias környezet, amiben mozgok, építőipar, kivitelezés, gondolj bele, amikor egy toronyház épül, és be kell baktas árkombokron keresztül az építési konténerbe, ahol csak férfiak ültek annak idején.
És elfogadtatni magad.
Elfogadtatni
szakmailag,
magad.
Hitelesnek.
Igen. Sok nő erre panaszkodik, hogy milyen nehéz, és nem látják benne a szakmai tudást, és nőként kezelik, meg csak a nőt látják benne, ezt kiforgathatod a saját előnyödre. Amikor megjelensz egy építkezési kooperáción, és 20 férfi ül a teremben, sokkal szívesebben tárgyalnak avval az egy hölgyel, mert végre egy színfolt a napjukban.
Tehát a jót és kell segítők, látni a dolgokban.
A jót kell, mindenből ki kell hozni a jó oldalát, igen.
Ugye 30 éves távlatban nézzük, amit csinálsz, ma már azért én azt olvastam rólad, hogy ez egyet jelent a garanciával és a csúcsminőséggel, amit te nyújtani tudsz. Például azokon a konyhákon, ahol napi 10 000 adag étel készül, hát nem mehetünk el amellett, ott professzionálisan kell, pontosan kell dolgozni, egyáltalán nem állhat le a kiszolgálás egy pillanatra, nem beszélve mondjuk egy Michelin csillagos étteremről, amit szintén említettél. Ez a tereped ma már?
Igen. Igen, nagyon érdekes, hogy az étkeztetési technológiában a legalsó szinten nagyon-nagyon fontos a minőség. Ahogy említetted, egy olyan főzőkonyhán, ahonnan ki kell szállítani, ha törik, ha szakad azt a 10 000 adag ételt különböző iskolákba,
minden egyes
nincs megállás,
nap
hiába, hiába hívjuk ezt a legalacsonyabb vagy legalsóbb menzaszintnek, és ugyanakkor meg a legmagasabb szinten sincs megállás vagy leállás. Nagyon-nagyon fontos, hogy teljesen megbízható technológiával, háttérrel, szolgáltatással ott állj az ügyfeleid mögött.
És ez a maximalizmus, mert hogy azt gondolom, hogy ez kell, ez úgy benned van, tehát úgy alapvető tulajdonságod ez, hogy önmagaddal szemben,
mondják,
vagy a környezeteddel szemben ilyen legyen?
Mondják rólam, igen, mondják rólam.
Milyennek lát egyébként szerinted téged a környezeted? Most már ugye sok éve vezető vagy.
Jóságosnak, meg engedékenynek. Pedig próbálok kemény és szigorú lenni. Igen.
Mert hogy egyébként kell ebben a világban?
Kell.
Egy vezetőnek, egy, és most ne nézzük, hogy női vagy férfi vezető, de hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni
bizonyos
szerinted.
Helyzeteken felül kell tudnod kerekedni, és globálisan nézned a cég érdekét, és a cég érdekével annak másik több 10 embernek, meg családnak az érdekét, mint az egyénnek.
Egyébként mit gondolsz a sztereotípiákról, és még egy pillanatra visszatérve az előző témára, onnan indultunk, hogy férfias vagy nőies terület, és hogyha már azt nézzük, hogy vezető, ott elvileg nem kell, hogy számítania ennek, de ennek az előnyét, vagy hátrányát, vagy nehézségét érezted valaha a sztereotípiáknak?
Éreztem, és vannak is. Én nagyon szeretek férfiakkal dolgozni, tehát saját cégemben is férfi vezetőtársakkal veszem körbe magamat. Van egy női vezető kollégina is, aki nemrég társult be hozzánk, ő viszi a logisztikai részleget. Én csodálom a férfiak intellektusát, meg a stratégiai látásmódját, meg a döntésképességüket. Mások vagyunk. Én szerintem ezt el kell fogadni, és jól együtt kell tudni dolgozni.
Beszéltünk ugye arról, hogy mindegy, hogy férfias vagy nőies egy terület, de együtt kell működni, és így lehet valamilyen jó vállalati kultúrát, gondolom, létrehozni. Te milyen céget építettél, vagy mire törekedtél? Biztos, hogy volt azért egy elképzelésed, hogy milyen legyen ez a cég hangulatában, működésében, a dolgozókhoz való hozzáállásban.
Én mindig nagyon nagy figyelmet fordítottam arra, hiszen napi 8 vagy 8-nál több órát ott töltünk egy munkahelyen, hogy felemelő érzés legyen oda belépni. Jó eső érzés legyen, várjad a hétfő reggelt. Legyen egy gyülekezeti pont, legyen az egy jó kávégép körül, de maga a környezet olyan legyen, hogy jól érezze magát az ember, és óhatatlan mindenhol vannak feszültségek, meg viták, meg megbeszélendő ügyek, minden társaságban, ahol emberek együtt dolgoznak, de ezeket próbálom kisimítani, meg próbálok ebben mediálni, meg segíteni.
És itt jönnek be azt gondolom a női skillek,
igen,
tulajdonságok, igen, hogy odafigyelni a csapatépítésre, egymásra, arra, hogy hogyan érezzük magunkat, ez szerintem is nagyon fontos. Hány főről beszélünk? Mekkora céget építettél az elmúlt 30 év alatt?
30-36 fő között ingadozik a létszám, attól függ, hogy mekkora projekteken vagyunk épp rajta.
Veszíthet-e szerinted egy cég, a céged akár megrendelést amiatt, hogyha az ember nem a klasszikus cégvezetői szerepet hozza, hanem tud más lenni, vagy tud egyéni stílussal, nőiesen, vagy egyáltalán egy másfajta vezetői képet képviselni?
Szerintem nem hátrány, sőt előny. Biztos, hogy előny. De úgy kérdezted, hogy veszíthet-e a cég?
Veszíthet-e, igen.
Szerintem nem, nem.
És mesélj arról, hogy mennyire 0-24-es a szakmátok, ha már itt tartunk.
Húha.
Lehet, hogy megérkeztünk.
Ebben kezdtem, hogy sokat kellett dolgozni, és még sokat kell, igen. Hát minden vállalkozó így van vele, tehát hogyha valaki a legfontosabb, ez a legfontosabb üzenetem a gyerekeimnek is, hogy találd meg, hogy mi az, ami téged érdekel, mert hogyha olyannal tudsz foglalkozni, ami téged érdekel, akkor előbb-utóbb sikeres leszel benne, mert megszereted a szakmádat, jön a lelkesedés, jön az a szenvedély, amit csak akkor tudsz átadni, ha együtt élsz, lüktetsz avval a projekttel, avval az ügyféllel, avval a tervel, avval a létesítménnyel, amin épp dolgozol.
Mit jelent ez azért? Gyakorlatban nyilván ott a vezető, aki szívvel, lélekkel csinálja, egyrészt ezt a lelkesedést át kell tudni a kollégáknak adni, beosztottaknak, elvárni nem feltétlenül lehet.
Hát én belőlem árad a lelkesedés, és remélem, hogy magammal rángatok sok mindenkit, és ugyanígy gondolnak erről, még ameddig energiával bírom.
Igen, mert azt mondtad, még áruljunk el ennyit a hallgatóknak, hogy mielőtt leültünk beszélgetni, mondtad, hogy az ember azt hiszi, hogy egy idő után már nem többet, hanem kevesebbet fog dolgozni, de hogy jön a következő, és a következő projekt, kihívás hívjuk bárminek, és akkor nem mond az ember nemet, de te igen, miért nem mondasz nemet?
Hát még itt egy nagy cél lebegett a szemem előtt, ez az építkezés, amit már említettél. Ugye említettem, hogy kislányként Nyugat-Európában nőttem föl, és a vállalatok már ott 70-es, 80-as években főút, sugárutak mentén épültek, szépültek, építkeztek, és ezeket én mindig így figyeltem a kocsiból, ahogy utaztam a szüleimmel.
Tehát, hogy akár autópályák
autópálya
mentén.
Autópálya mellett, igen, mi az M7-es melletti új ipari parkba építkeztünk most, Sóskuton. Ez, hogyha megyünk le a Balaton irányába, érdi le lejtő utáni első lejáró, jobb oldalt ott látni minket, szép sorban épülnek oda most a cégek, hatalmas nagy cégfelirat díszíti a falunkat, egy óriási kirakat, mert építettünk egy nagy, nem csak bemutató termet, hanem rendezvénytermet. És előttem lebegett ez a cél már sok-sok éve, és most sikerült megvalósítanom, 2 évig tartott. Tehát ezt még minden áron meg akartam valósítani, meg szeretném most tölteni élettel, funkcióval, programokkal, képzésekkel. Elhatároztam, hogy visszaadok a szakmának olyan szinten, hogy próbálok olyan nyílt napokat szervezni, hogy már középiskolás csoportokat is fogadunk. Egy-egy nyílt nap keretében bevezetjük őket a vendéglátás szépségeibe. Ugye rengeteg szakma van itt, tehát a barisztától, a felszolgálón át, a cukrász, a szakács, a mixer, rengeteg. Rengeteg funkciót tudunk abba a nagy közösségi térbe beletenni, és tervezek hívni nem csak hazai, hanem külföldi szakmabéli előadókat is, akik egy-egy előadás élmény, közös élmény főzéssel, sütéssel, bemutatóval vissza tudnak adni a fiataloknak egy kis szikrát, egy kis lelkesedést, egy kis szenvedélyt, amitől újabb meg újabb szakembereket fogunk tudni felnevelni.
Igen, itt fölírtam magamnak ezt a visszaadni a szakmának, hogy ez egy kulcs gondolat. Azt gondolom, hogy ez egy küldetés te életedben most már.
Én úgy érzem, nem csak szerencsés voltam, és nem csak megdolgoztam, én nagyon sokat kaptam is. Igen.
Mit kaptál?
Lehetőséget, sikert, megvalósulást, elismerést, nagyon sok mindent.
Ugye sokszor halljuk azt, hogy a sikernek viszont ára is van, és erről beszélgessünk majd egy picit, én azt gondolom, tartsunk egy kis szünetet. Vendégem továbbra is Kertész Mirjam, a Coninvest ügyvezető igazgatója. Tartsanak velünk továbbra is, hamarosan innen folytatjuk.